Kedves hallgatom! Esdrás könyvének írója Esdrás. Ő az egyik szereplő a Szentírásban, aki nem kapott megfelelő elismerést. Hilkijá főpap leszármazottja volt, aki rátalált a törvénykönyv egyik példányára Jósiás király uralkodása alatt. Krónikák második könyve, 34. rész, 14. vers, és Esdrás könyve 7. rész, első vers. Esdrás, mint pap, képtelen volt szolgálni a fogság idején. A zsidóknak nem volt templomuk, mert a babilóniaiak elpusztították. Ő azonban Isten igéje tanulmányozására szentelte az idejét. Esdrás könyve 7. részének 6. verse elmondja, hogy ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében. Esdrás nagy ébredést és reformálást vezetett Izraelben. Az ébredés azzal kezdődött, hogy Esdrás olvasta Isten igéjét. Ugyanerről olvasunk Nehémiás könyve 8. fejezetében. Esdrás valószínűleg a Krónikák első és második könyvének és a 119. Zsoltárnak az írója. Ez utóbbi a leghosszabb fejezete a Bibliának. Esdrás szervezte meg a zsinagógát. Ő alapította az írástudók rendjét. Segítette a Szentírás kánonjának összeállítását, és elrendezte a zsoltárokat. Adózzunk tisztelettel Esdrás emlékének, aki először indított mozgalmat a Biblia tanulmányozására. Vajon nem ez Isten programja az ébredés érdekében? Korunkban még nem volt ébredés. Dwight L. Moody mondta ezt a nyilatkozatot, és ő látott ébredést. A következő ébredés a Biblia tanulmányozásának az ébredése lesz. Akik ébredést próbáltak serkenteni szervezéssel, módszerekkel és ügyeskedésekkel, azok mind kudarcot vallottak. Az ébredés csak azáltal jön, hogy az emberek visszatérnek Isten igéjéhez. Esdrás könyvének témája az Úr igéje. Isten igéjére 10-szer történik közvetlen utalás ebben a kis könyvben. Ezek a következő helyeken találhatók. Esdrás könyve első részének első versében, a 3. rész második versében, a 6. rész 14. és 18. versében, a 7. rész 6., 10. és 14. versében, a 9. rész 4. versében, és végül a 10. rész 3. és 5. versében. Isten igéje helyet talált az emberi élet minden területén, vallási, társadalmi, üzleti és politikai életükben egyaránt. E könyv kulcsa az Esdrás könyve 9. részének 4. és 10. részének 3. versében olvasható. Remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire. Dr. James M. Gray ezt a nyilatkozatot tette Esdrás könyvével kapcsolatban. Már láttuk, hogy a babilóniai fogság nem okozott a zsidóknak országos bűnbánatot, és ezután országos helyreállítást. Amint Esdrás könyvének olvasása alapján kitűnik, amikor Círus, Perzsia királya engedélyt adott a foglyoknak a Jeruzsálembe való hazatérésre és a templom felépítésére, alig 50 000 zsidó élt ezzel a kiváltsággal, akik nagy része papokból és az alacsonyabb, szegényebb néposztályból való lévitákból állt. Eddig az idézet. Esdrás könyve az utolsó a történelmi könyvek sorában, de nem folyamatosságban írja le az eseményeket. Amikor befejeztük a Krónikák második könyvét, láttuk, hogy Júda déli királysága fogságba került 70 esztendőre. Nem hallunk egy szót sem róluk attól kezdve, hogy fogságba kerültek egészen addig, hogy Esdrás újra írni kezdi történetüket. Három történeti könyvet nevezhetünk fogság utáni könyveknek: Esdrás, Nehémiás és Eszter könyvét. Ezen kívül három prófétai könyvet szintén fogság utáni könyvnek tekinthetünk, Haggeus, Zakariás és Malakiás könyvét. Esdrás és Nehémiás könyve együvé tartozik. Esdrás pap volt, Nehémiás közember. Együttműködtek olyan módon, hogy Isten akarata ment végbe Jeruzsálemben. Együttesen eszközök voltak Jeruzsálem falainak és a templomnak az újjáépítésében. Haggeus és Zakariás is együtt munkálkodott. Bátorították a népet a templomépítésre. Haggeus gyakorlati ember volt, amint majd látjuk, amikor könyvéhez érkezzünk. A templom helyreállítása és újbóli berendezése legfőbb igyekezetéhez tartozott. Annyira gyakorlatias volt, mint például a 2x2-4. Nem volt sem romantikus, sem költői, hanem teljesen gyakorlatias. Zakariás viszont álmodozó volt. Haggeus a talajon állt, Zakariás a felhőkbe emelte fejét. Például Zakariás látott egy asszonyt egy kosárral a kezében, amint a levegőben repült. Barátom, ez nagyon költőies kép. Haggeus sohasem látott ilyet. De érdekes, hogy Zakariás sohasem foglalkozott a templom méreteivel, és azzal, hogy azon legyenek ajtók, és legyen megfelelő alapja. Haggeus és Zakariás éppen úgy együvé tartozik, mint Esdrás és Nehémiás. A gyakorlatias és költői lelkületű ember kiegészíti egymást, mert Isten rendezte így. Haggeus és Zakariás könyvét Esdrás könyvével együtt kell olvasnunk és tanulmányoznunk, mert mindhárom könyvet az újjáépített templom árnyékában írták, és egyúttal bátorítást adtak az építő embereknek. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Esdrás könyve, 5. rész, 1. vers. Esdrás könyvében két főbb szakasz figyelhető meg. Az első 6 fejezetben olvasunk a foglyok Babilonból való visszatéréséről, Zerubbábel vezetésével. Körülbelül 50 000-en tértek vissza. Aztán Esdrás is hazavezetett egy csoportot, ahogy azt leírja a 7. fejezettől a 10. fejezetig. Egy csoport körülbelül 2000 emberből állt. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Esdrás könyve, 1. rész, 1. vers. Figyeljük meg, hogy Esdrás azonnal Isten igéjére helyezi a hangsúlyt. Megemlíti Círus perzsa királyt is. Ő volt az egyik legfelvilágosultabb uralkodója az ókori világnak. Neve belekerült a jövendőlő proféciák egyikébe. Már akkor megnevezték, mielőtt megszületett volna, csak nem 200 évvel azelőtt, hogy Perzsia királyává lett volna. Ézsaiás könyve 44. részének 28. verse ezt írja. Én mondom Círus pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Ézsaiás könyve 45. részének 1. verse így folytatja. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Círus az Úr Jézus Krisztus egyik előképe. Dániel miniszterelnök volt Círus udvarában, és nyilvánvalóan megismertette vele az élő és igaz Isten. Tírus tudta, hogy mit cselekszik, amikor rendeletet hirdetett meg, hogy Izrael népe visszatérhet országába. Azt olvassuk, hogy az Úr akarata teljesül be e cselekedetben. Tírus uralma alatt történt, hogy Dániel némelyik nagy proféciáját meghirdette, ideértve az Izraellel kapcsolatos 77-ről szóló proféciát is. A Bibliának legalább egynegyede eredeti formájában profécia volt. Ennek nagy része már beteljesedett. Ezsás könyve első részének első verse az egyike a Szentírás olyan szakaszainak, amelyek már beteljesültek. Több mint 300 profécia teljesedett be Krisztus első eljövetelére vonatkozóan. Vannak, akik azt mondják, hogy több mint 300 profécia vonatkozik Krisztus második eljövetelére is, jól lehet ezeket még sohasem ellenőriztem. Krisztus születését megjövendölte az Ószövetség, és erről négy profécia különösen megemlékezik. Krisztusnak Betlehemben kellett megszületnie. Mikeás könyve 5. rész 2. vers. Názáretinek nevezték el. Máté evangéliuma 2. rész 23. vers. Egyiptomból kihívottnak nevezte az írás. Hóseás könyve 11. rész 1. vers. Sírás volt Rámában, Jeruzsálem közelében egy kis városban. Jeremiás könyve 31. rész 15. vers. Máté mindezeket a proféciákat összeillesztette, és leírta a karácsonyi történetet. Máté evangéliumának 2. részében beteljesült proféciákkal találkozunk. Ezrás könyve első részének első verse szintén beteljesült ígéret. A fogság 70 éve véget ért, rendelet született, és Izrael gyermekei visszatérhettek országukba. Akkor azonban nagyon kevesen tértek vissza. Ezt mondja Círus, perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Ezrás könyve, első rész, 2. vers. Círus rendelete nagyon fontos. Először Círus mondta, hogy neki adatott a föld minden királysága. Valaki talán megkérdezi. Azóta már sok világbirodalom keletkezett, és azokról nincs szó. Hadd mondjam, hogy itt egy olyan birodalomról olvasunk, amely már létezett abban a korban. Az nem királyság volt. Círus beszélt az akkor létező királyságokról. Círus volt a legfőbb. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Rájött, hogy Isten helyezte őt ebbe a pozícióba. Kíváncsi vagyok rá, hogy a világ sok mai uralkodója ebben az úgynevezett civilizált korszakban elismeri-e, hogy Istentől függ az uralma? Tisztségükbe kerültek, de vajon tudják-e, hogy Isten helyezte őket az országok élére? Most figyeljünk meg egy kifejezést. Az Úr a menny istene. Ez a kifejezés Istennel kapcsolatban különösen jellemző Ezrás, Dániel és Nehémiás írásaiban. Ez a kifejezés nem fordul elő azelőtt, hogy ezekhez a könyvekhez érkeznénk. Látható, hogy Jeruzsálem bukása és elpusztítása után Isten többé nem azonosult a templommal, mint aki a kerúbok között lakott. Az Úr dicsősége eltávozott onnan. Az Ikábód elnevezés került Izrael síremlékére. Ezék ilyen látomást kapott a Sekína dicsőség eltávozásáról. Ezért a fogság utáni könyvek őt a menny istenének nevezik. Ezék ilyen látomásban látta Isten dicsőségének eltávozását a jeruzsálemi templomból. Az fölemelkedett a templomról, megállt, hogy lássa, vajon Isten népe visszatér-e hozzá, és elfordulnak-e bálványimádásuktól? Nem fordultak el. Végigment a városon, és a város falainál ismét megállt. De Isten népe nem fordult vissza Istenhez. Aztán a Sekina dicsőség fölemelkedett az olajfák hegyének tetejére, és megint várakozott. De nem fordult vissza a nép Istenhez. Ezért a dicsőség fölemelkedett a mennybe, és nem láthatták többé. Egy napon, amikor a templomba ment az Úr Jézus, korbácsot font kötélből, és megtisztította a templomot. János evangéliuma második rész. Jól lehet, a Sekina dicsőség nem volt látható, de emberi testbe öltözött, Istenként jelent meg köztünk. Félretette dicsőségét, amikor lejötte földre. De ő volt maga Isten, és ugyanakkor ember is. Mivel dicsőségét eltakarta, elvetették őt, és keresztre feszítették. Jól lehet, az emberek keresztre feszítették Isten fiát, ő mégis király. Csodákat tett, mint király, tanított, mint király. Letartóztatták, mint királyt, kihallgatták, mint királyt, és meghalt, mint király. Eltemették, mint királyt, feltámadt királyként, és visszatért a mennybe, mint király. Ő eljön egy nap ismét, mint király. Ő a királyok királya és az urak ura. Ma ő a menny istene. Ne menj Betlehembe, hogy meglásd őt. Ő a mennyben van. Isten jobbján ül. Amikor a Sekina dicsőség távozott a földről, Isten átadta népét a pogányok kezébe, és elküldte őket a babiloniai fogságba. Megszüntette a teokráciát Izraelben, és a menny istenévé lett. Ő továbbra is istene ez ősi népének, és ugyanez marad, amíg visszatér Jeruzsálembe, hogy felállítsa trónját, mint az egész föld ura. Jeruzsálem lesz a nagy király városa. Most visszatérünk Ezrás könyvének második verséhez, és megfigyeljük, hogy Círus nagyon határozottan mondta. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Az a szó, hogy megbízott, azt jelenti, hogy Isten parancsot adott neki ennek elvégzésére. Ez kiemelkedő, amikor emlékszünk arra, hogy Círus pogány világuralkodó volt abban a korban. Nyilvánvalóan Círus, Dániel próféta szolgálata révén megismerte az élő és igaz Istent. Círus engedélyt ad a zsidóknak, akik a babiloniai fogságban voltak, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Ezrás könyve, első rész, harmadik vers. Figyeljük meg, hogy Isten parancsolta neki ezt a feladatot, de nem parancsolta népének, hogy menjen vissza Jeruzsálembe. Engedélyt adott nekik, hogy oda fölmenjenek. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, az segítség annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Ezrás könyve, első rész, negyedik vers. A nép engedélyt kapott a visszatérésre. Akik nem akartak visszatérni, azok aranyat, ezüstöt és más értékeket ajánlottak föl, hogy támogassák a visszatérőket Jeruzsálemben a templom újjáépítésére vonatkozó isteni parancs végrehajtásában. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Ezrás könyve első rész, 5. és 6. vers. Korábban már jeleztem, hogy valójában a nép nagyon kis százaléka ment vissza Jeruzsálembe. Nem akarok ítélőszékbe ülni, és nem akarom túlzottan hangsúlyozni, hogy nagyon jó kifogásuk lehetett a visszamaradásra. De nyilvánvalóan Isten akarata az volt nekik, hogy menjenek fel, és egyesek mégsem mentek fel. Letelepedtek Babilonban. Az a véleményem, hogy nagyon sokan letelepedtek, és élvezték Babilon kényelmét és bővelkedő társadalmát. Közülük sokan meggazdagodtak, ezért úgy döntöttek, hogy nem mennek föl. Legalábbis úgy érezték, hogy az nem Isten akarata, vagy még nem jött el az az idő, hogy fölmenjenek. Ezért még nem mondanám azt, hogy ezek az emberek kikerültek Isten akaratából. Tudom, hogy később, amikor elérkezünk Eszter könyvéhez, látjuk azok történetét, akik az országban maradtak. Az nem valami kedves történet. Akkorra már tényleg kikerültek Isten akaratából. Valami azért elmondható mellettük, mégpedig az, hogy nyilvánvalóan nem volt ellenségeskedés vagy ítélkező szellem a két csoport között, akik visszatértek és akik nem tértek vissza. A Babilonban hátramaradók segítették a Jeruzsálembe visszatérőket. Megadták nekik a szükséges anyagiakat. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy elkezdhetem Ezrás könyvének tanulmányozását. Add, hogy kész legyen az értelmem és szívem mindazoknak az üzeneteknek a befogadására, amelyeket át akarsz adni, és amelyekkel azt akarod, hogy sok gyümölcsöt teremjek dicsőségedre. Ámen.